Egy kis tigrisről fogunk beszélgetni a mai műsorunkban, Tájvanról. Köszönöm, hogy dr. Kubasek János, geográfus, a Magyar Földrajzi Múzeum címzetes igazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára eljött hozzánk, hogy ma erről az érdekes világról beszéljen nekünk. Mikor látogatott először Tájvanra? Hogy érkezett az ön életébe ez az élmény?
2001-ben a Magyar Tudományos Akadémia Földtudományi Osztálya egy előadó ülést szervezett az akadémia épületében, és Teleki Pál kelet-ázsiai térképei témájából tartottam az előadást, Atlasz a japán szigetek kartográfiájának történetéhez című atlaszának kapcsán, és az előadó teremben megjelent három kínai férfi, bemutatkoztak, elmondták, hogy nagyon érdekli őket ez az előadás, van velük tolmács is, és szeretnének magna és videófelvételt készíteni az előadásról, mert úgy gondolják, hogy ezek a kelet-ázsiai térképek az ő hazájukat is érinthetik, Tajvant. Elmondták, ők a tajvani képviselet dolgozói. Ez egy egyórás előadás volt, és bemutattam Teleki Pál által felkutatott régi térképeket. Az előadás végén Cheng Yi-hung, aki a képviseletnek volt a kulturális vezetője, ellátogatott a Magyar Földrajzi Múzeumba, ahol én kalauzoltam őket, és utána egy több órás hosszas beszélgetésre került sor, annál is inkább, mert a múzeumban bemutatjuk Benyovszky Móricz utazását. Ő volt az első magyar, aki Tajvan földjére lépett. Benyovszky, aki Kamcsatkáról orosz számüzetésből elszökvén hajóval jutott el Tajvan, akkori nevén Formosa, Ila Formosa, a szép sziget partjaiba, amely volt portugál és holland érdekszféra is, és ott találkozott a helybeli őslakókkal. És erről írt is az emlékirataiban. És elmondtam, hogy más magyar is járt Tajvanon, és megemlítettem Xántusz Jánost, aki 1869-ben Japánból egy hajóval közelítette meg a sziget partjait, és iszonyatos viharba került, és több órán át küzdöttek az elemek rohamaival olyannyira, hogy attól féltek, hogy a gőzhajó kazányába víz kerül, és leállnak a motorok, és akkor a tenger hullámsívjának a végzete lesz a befejezése az útjuknak. És megkérdezte tőlem Cheng Yi-hung, hogy én írtam könyvet Tajföldről, az első magyar nyelvű könyvet Tajföldről, és Tajvanról van-e könyv Magyarországon? És mondtam, nincs. Miért? Mert nem volt, aki megírja. Nem volt olyan ember, aki itt eltöltött volna annyi időt, amiből egy könyv megszülethet. Évtizedekig Tajvan teljes mértékben zárt volt. Magyarok nem is léphettek, mert magyar állampolgár vízumot se kaphatott Tajvanra. És Cheng Yi-hung megkérdezte, hogy nekem lenne kedvem könyvet írni Tajvanról. Ha meghívnának Tajvanra, ellátogatnék-e?
Tehát ez 23 éve. Különleges és fantasztikus ajánlat lehet egy olyan tudósnak, aki egyébként bejárta már nagy részét annak az ázsiai világnak, de nem léphetett be egy országba, ami biztos azért nagyon érdekelte ön.
És volt már tajvani emberekkel kapcsolatom. Amerikában találkoztam tajvaniakkal, és volt egy nagyon érdekes találkozásom Londonban. 1989-ben a British Múzeumban egy kétségbe esett kínai lány kereste a csoportját, amitől ő elszakadt, és én segítettem, hogy a szállás helyéhez eljusson, tudott jól angolul, de a tájékozódáshoz kellettek pontok. Odaadtam a térképet, és adtam neki egy névkártyát. Ez 1989. októberében volt. 1989 karácsonyán kaptam egy szép levelet tőle Tajvanról, amiben kellemes karácsonyi ünnepeket kívánt, és nagyon jó szívvel emlékezik arra, hogy ebben a nagy bajban volt, aki segítsen. És ő kifejezte a reményét, hogy még reméli, hogy találkozni fogunk. Ez 89-ben volt. Amikor én eljutottam először Tajvanra, én magammal vittem ezt a levelet, és a vendéglátóimnak megmutattam, és elmondtam, hogy én szeretném, ha találkozhatnék vele. A cím az rajta volt, két nap alatt kiderítették, hogy az egyik bíróságon dolgozik, mint titkárnő, és a találkozást össze is hozták. Na de én úgy jutottam el? Amikor megkérdezték, hogy szívesen mennék-e, megkérdezték azt is, hogyha kapnék egy meghívást, milyen program érdekelne. Én kidolgoztam egy programot, amely elsősorban földrajzi, természetföldrajzi, nemzeti parkok, a történelmi, kultúrtörténeti emlékekre vonatkozó látnivalókat jelölt. Ez egy 12 oldalas program volt, és ezt átadtam.
Azért, amikor egy geográfus egy ilyen úti tervet készít, hogy mit szeretne megnézni, akkor a saját tudományos érdeklődése hajtja, vagy úgy, mint egy magyaroknak készülő úti könyv írója, aki tudja, hogyha oda látogat egy magyar, akkor mit érdemes neki megnézni?
Ez egy úti rajz volt, amit én végül is írtam, nem úti könyv, tehát nem úti kalauzbédekkel, ami sorra veszi a látnivalókat, hanem az élmények tükrén keresztül egy ország kultúrtörténete, szokásai, eredményei, teljesítményei és problémái, gondja is, ami a közlekedéstől a mezőgazdaságig mindent felőle. Elkészítettem ezt a programot, és egy hét múlva kaptam egy ebéd meghívást a tajpei képviselet vezetőjétől, Rokio Suilengtől, aki előtte hosszú ideig Washingtonban dolgozott, és még 1971 előtt, amikor még ENSZ tag volt Tajvan, aztán később már nem lett ENSZ tag, az ENSZ képviseleten is New Yorkban dolgozott. És egy másfél órás ebéd után körvonalazódott, hogy egy hónapra engem meghívnak, ez egy hosszú idő, és meg is kaptam két hét múlva a hivatalos meghívólevelet a tajvani tájékoztatási hivatalból, hogy egy hónapos tanulmányút, ha meghívnak, azon program alapján, amit én készítettem, és jelöljem meg azt az egy hónapot, amikor én el tudok menni. És hozzáteszem azt is, hogy azt is megjegyeztem, hogy szeretnék találkozni a Tajvanon élő magyar misszionáriusokkal. Ezen meglepődtek, mert hát hogy vannak Tajvanon magyar misszionáriusok? Én ebből tudtam onnan, hogy 1982-ben Tordasra ellátogatván sokat beszélgettem Csupor Zoltán szaléziánus szerzetessel, aki megemlítette, hogy a rendjének több tagja került ki Kelet-Ázsiába. Makaóba, Hongkongba, és volt, aki a Fülöp-szigetekbe. És Zoli bácsi azt is mondta, hogy Tajvanról is kerültek, de nem szaléziánusok, hanem jezsuiták. És amikor Balázs Dénessel együtt dolgoztunk a múzeum szervezésének, a múzeum megalapításának a folyamatán, Dénessel nagyon sokat beszélgettem, és ő említette meg nekem, hogy a Fülöp-szigeteken, Manilában él egy jezsuita atya, Papilla Lajos. És ez a szál egy közvetlen kapocs volt, és amikor ellátogattam 1994-ben a Fülöp-szigetekre, Manilába, akkor a Szent Szavév iskolának a igazgató, lelkivezető tanára, Papilla Lajos fogadott engem, és megismerhettem ezt a nagyszerű jezsuita atyát, aki kiválóan beszélt kínai nyelven, és az ott töltött idő alatt ámulva tapasztaltam, hogy milyen respektet, milyen elismerést váltott ki az ő tevékenysége, az iskolaszervezés, a közösségépítés terén. Ő elmondta azt is, hogy még 1936-ban, a második világháború előtt jutott el a Támingi misszióba, és a Támingi misszióban tanult meg kínai nyelven, és aztán, amikor úgy hozta az élet, hogy fordult a kocka, és Kínában a Mao Tse-tung féle vörös hatalom vette át a ügyek irányítását, akkor a misszionáriusoknak távozniuk kellett. Sokat bebörtönöztek, volt, akit kivégeztek, volt, aki internáló táborba került, és volt, aki menekült. És Papilla Lajos is a menekülők között túlélhette ezt az időszakot. Megrendítő volt hallgatni a visszaemlékezését, és azt, hogy hogyan kellett kezdeni, felépíteni az életet ott, a Fülöp-szigeteken, és az egyéniségéből még jellemző, hogy a beszélgetésünk közben 11 órakor elővette a noteszát, és azt mondta, még egy pár fontos telefont el kell intéznem. Azt tudod, a tanítványaimat én felköszöntöm a születésnapjukon. És a jegyzetében több száz tanítványának ott volt a születésnapja, és ki volt írva napokra, hogy mikor kit kell felhívni. Körülbelül így, szervusz kuang, szeretnélek köszönteni a születésnapodon, és érdeklődni, hogy vagy. Emlékszem, amikor elkéstél innen az iskolából, és nagyon leszittalak, mert a barátnődet, a Lit kísérted el, de azt is tudom, hogy aztán elvetted feleségül, na és hogy vagytok, hogy van a családod, hogy vannak a gyerekeid. És akkor Kong teljesen el volt ámulva, hogy az ő hajdani tanára az ő születésnapját tudja, és mindig egy-egy jellemző epizódot őról, vagy az iskolai tanulmányaiban. Sem mondta, igen, Li, a feleségem, hát már a nagyobbik gyerekünket szeretnénk középiskolába adni, és a Szent Xavier iskolába gondoltunk, mert az olyan jó volt nekem ott tanulni. És mondja neki az atya, természetesen Kong, én is jövünnék, ha ide jönnél, de tudod, az a gondunk, hogy már nincs elég helyünk. Most építkezünk. Szeretnénk új tantermeket építeni, és örömmel vesszük mindazok segítségét, támogatását, akik ezt fontosnak tartják. Kuang megköszönte, 3 nap múlva egy piros boríték érkezett egy küldöncesben, egy tekintélyes csekk, amit az építkezésre szabadon az atya belátása szerint használjanak fel. Mert ha a fia oda akar járni, akkor illik neki is tenni valamit azért, hogy ott legyen helye. És ilyen adományokból épült fel a Szent Xavier School. A Szent Xavier iskola. És
hát ez egy Fülöp-szigeteki példa, igen, egy olyan magyar jezsuita szerzetesről. Most oda csatoljunk vissza, hogy ő rajta keresztül, és hogy ő is jutott el Tajvani.
És ő mondta el azt, hogy Tajvanon is vannak jezsuita rendtársai, és Jaskó István nevét említette, Papila Lajos. És Jaskó Istvánról mondta azt, hogy ő Tajvanon él, az egyik legnagyobb tapasztalatú, legnagyobb tudású rendtársa, és amikor én Tajvanra mentem, külön kértem azt, hogy őt és az ő rendtársait, illetve akit el lehet még érni, azt kutassák, hogy én tudjak velük találkozni. És már én úgy léptem Tajvan földjére, hogy én tudtam, hogy valószínűleg fogok is találkozni Jaskó Istvánnal. Jaskó István Szincsúban élt, árvaházat hozott létre a semmiből, olyan elhagyott gyerekeknek, akik mozgássérültek, beszédsérültek, értelmi sérültek voltak, és az utcán kóboroltak, vagy tengődtek, mert még a saját családjuk is szégyelte őket. És Jaskó atya, aki szintén a Támingi misszióban, tehát még a szárazföldi Kínában kezdte meg a pályafutását, és amikor Szincsúba eljutottam, ő már tudott rólam, ismerte Kövesi Csoma Sándorról írt könyvemet. Ez engem nagyon meghatott, hogy Szincsúban van egy magyar atya, és az én könyvemet olvasta, és mondta, hogy Kövesi Csoma is egy missziót teljesített, az is egy küldetés volt az ősazak kutatáson, és engem fogadott ennek az iskolának a falai között, elvitt a gyerekek közé, akik szeretettel, de nagy érdeklődéssel is fogadták a látogatót engem, hogy hát van, aki kíváncsi rájuk, akit érdekel az, hogy ők milyenek és mit csinálnak. És jött egy filipino nővér, és azt mondta, hogy most van egy kiállítás megnyitó. Ugyanis rendeznek időnként kiállításokat ezeknek a gyerekeknek az alkotásaiból. Mert ezek a gyerekek festenek, rajzolnak, van, aki beszélni nem tud, de mindenféle állatot, macskát, kutyát, elefántot ólóval kartonlapra kivág. És ezeket kiteszik, alá van írva a nevük, és a látogatóknak véleményt kell mondani. Az ő alkotásaikból van, aki képeslapot csinál, van, aki ilyen csuhéféléből babát készít, van, aki kagylóból ragaszt össze játékot vagy díszt, és Jaskó István azt mondta, nézd meg, minden gyerekben van valami tulajdonság, van valami érték, csak észre kell venni. A gyerekek roppant törültek, hát egy jó 3 órát töltöttem ezen a kiállításon, és mindegyikről véleményt kellett mondani, ezt az atya fordította kínaira. Jaskó atya 2 év alatt megtanulta a kínai nyelvet, 2 év alatt 5000 kínai jelet és karaktert sajátított el, még Támingban, írni és olvasni tudott. És elmondta azt is, hogy amikor 1949-ben Mao Tse-tungék hatalomba jutottak, akkor az ő jövőjük teljesen kilátástalanná vált, hazajönni se tudtak. Amikor elindultak, Szarvas Miklós volt a kínai missziónak a papja, összehívta a fiatal jezsuita atyákat, akiket nagyon szigorú kiválasztási rendbe jelöltek ki erre a feladatra, 62 emberből 6 jutott ki.
Magyarországról Kínába.
Nem, Németországból és Magyarországból, mert németek is voltak, magyarok is. És 6 jutott ki, és azt mondta nekik Szarvas Miklós, úgy indulnak el, hogy lehet, hogy soha többet nem tudnak visszatérni a szülőhazáikba. A Jaskó István egyébként felvidéki volt, ő Kassán született, 1911-ben az édesapja könyvkereskedőként dolgozott, és akkor olyan jól ment a könyvkereskedés, hogy 9 gyerekes családot szerényen, de biztosan el tudott tartani egy könyvkereskedésből, a Dommal szemben volt a könyvkereskedésük. Cserkész mozgalomba részt vett, utána átjött Magyarországa, mert Ivedent a dalokat énekeltek, és a szlovák csendőrök ezt nem vették jó néven. Itt Magyarországon a premontreieknél is tanult, Gödöllőn, Pécsen az Orvosi Egyetemen, és persze a noviciátus, a Jézus Szíve Társaság jött a Loyola rend, és ez határozta meg a jövőt. Így került Németországba, németül is tökéletesen beszélt, és azután jött a nagy feladat, Kína.
Ez tehát Jaskó Istvánnak a története, ez is nagyon fontos, hogy amikor Kubasek János utazik valahova, akkor nem csak a földrajzzal foglalkozik, nem csak geográfus, hanem látszik önből árad az a szeretet, hogy az emberekre és az emberi történetekre mennyire kíváncsi. És amikor megérkezett Tajvanra, nyilván egy ilyen jezsuita misszionáriusnak a történetében az is nagyon fontos, ami az ország történetét hordozza, hogy Tajvan Kína mellett hogy válhatott egy olyan ponttá, ahová a valamikor Kínából elűzött szerzetesek, elmenekült szerzetesek megérkezhettek, hogy lehet Tajvan egy olyan világ, ahol Kína szomszédságában lehetséges egyáltalán keresztényeknek és misszionáriusoknak élniük.
Ez egy nagyon fontos kérdés, hiszen a kínai fejlődésben a Kuomintang erőké volt a meghatározó szerep Chiang Kai-shek vezetésével, úgy tűnt, hogy Kínát a Kuomintang erők polgári irányba fogják fejleszteni, ez a Sun Yat-sen mozgalomnak a folytatása volt, és Chiang Kai-sheket világtényezőként ismerték el a nagyhatalmak olyannyira, hogy a japánok elleni küzdelem okán maga az amerikai elnök Franklin Delano Roosevelt is többször találkozott vele, és Winston Churchill is. 1943-ban a kairói nagyhatalmi megbeszélésen Chiang Kai-shek képviselte egész Kínát. Akkor úgy tűnt, hogy a háború utáni világrendben a csendes-óceániai térség szerepét és Japán jövendő szerepét az amerikaiak Chiang Kai-shek irányvonalával megegyező módon fogják meghatározni. Erre nem került sor, mert a Mao Tse-tung féle vörös hatalom erősebbnek bizonyult, nagyobb tömegbázist tudott szerezni, és Chiang Kai-sheknek több éves küzdelem után menekülnie kellett. Hiába vett részt a japánok elleni küzdelemben is, patriótaként őt, Kína hőseként tartották számon, a Mao Tse-tunggal való szembenállás okán ő neki menekülnie kellett, és Tajvan volt, ahova menekült, nem Amerikába, mert oda is mehetett volna, de egy darab földbe, ami még kínai. És 2 millió ember követte őt Kínából, akik a Kuomintang hadsereg katonái voltak, nagyon nehéz, reménytelen helyzetben. Nem volt élelem, nem volt szállás, nem volt ellátás, hiszen Tajvan is a második világháború szenvedéseit élte túl, japán megszállást élt túl, rombolás, bombázásokat, és 1949-ben kellett egy új világot alkotni. Chiang Kai-shek ezt a világot nagyon élhetővé tette, kétségtelen, hogy egy diktatórikus rendszer volt, aminek voltak nagyon nehéz időszaka, 1947-es február 28-ai incidens, amelynek során iszonyatos véráldozatok is történtek, és erről ma már lehet beszélni, a Szomorúság városa címmel filmet is készítettek erről, de Chiang Kai-shek azt mondta, kell jövőt adni más irányban is, nem csak abban az irányban, amit Mao Tse-tung mond. És el tudta hitetni a tajvaniakkal, hogy nem a kilátástalanság és nem a pusztulás a jövőjük, hanem a prosperitás lesz egy olyan kis szigeten, ahol ma ugye 25 millió ember él, 36 ezer négyzetkilométer a kis szigetekkel együtt, nincsenek aranybányák, nincsenek gyémántmezők, nincsenek kőolajtelepek, ásványkincsek, az emberek szorgalma van, kitartása van, és az emberek mérhetetlen elkötelezettség a saját jövőjük iránt. És Chiang Kai-shek azt is megoldotta, hogy a gazdaság kilépjen a testpedésből. Fejlesztették először a mezőgazdaságot, mezőgazdasági export is legyen, 49-ben, 50-ben éhezés volt. Később a nátszukor exportjával megelőzték Kubát. tehát vittek élelmiszert, olyan bőségbe tudták tenni, textilipart is megteremtették, hogy legyen ruha, nem volt ruhájuk az embereknek. Nagyon sok gyerek nem tudott iskolába menni. Én is találkoztam olyannakkal, Csengi Hung barátommal, aki elmondta, hogy gyerekkorában úgy mentek iskolába, ő gyerek volt, hogy egy cipő volt, egy cipővel elment a gyerek iskolába, egy barátjuk hazahozta a cipőt, falevéllel kitömték, hogy a kisgyerek így vegye fel a lábába, és az így ment el az iskolába. Egy cipővel járt ő gyerek iskolába. Tényleg ez nem könnyű, mert azért azt se felejtjük el a földrajzból, hogy Tajvan ugyan a vágtérítő vezetében van, de azért a téli időszakban lehullik a hó a magasabb tépszíneken, és a iskolába járás se olyan egyszerű. És megteremtették a gazdasági függetlenséget, önállóságot, bár ez a diktatúra és a szükségállapot az emberi jogokat is több ponton sértette, de a gazdaság fejlődhetett, abban nem szólt bele az állam. És az a Tajvan, amelyik 1949-ben nemzeti termékét tekintve, egyfőre kivetítve $350 produkált, Magyarország ugyanennyit produkált, hova jutott el? És hova jutott el Magyarország? Magyarországon egészen más irányba ment a fejlődés, mint Tajvanon. Amikor jött a rendszerváltás 1989-ben, Magyarországnak 20 milliárd USA dollárnyi adósságterhet kellett cipelnie. Tajvanon is jött a rendszerváltás, ott is feloldották a szükségállapotot, a rendkívüli állapotot, és elindultak a demokratikus fejlődés útján, a több pártrendszer felé, a piacgazdaság felé, a sajtószabadság felé, de 70 milliárd dollár volt a országnak a valutatartaléka. Könnyebb úgy építeni valamit, hogy a kassa nem üres, és nem kívülről kell kérni a pénzt. És a harmadik pedig, ami nagyon fontos volt, hogy az oktatás feltételeit a legmagasabb szinten biztosítani kell, mert a kiművelt emberfő a legfontosabb, és ma már a magas technológia, a infokommunikáció és a különböző informatikai rendszerek és technológiák jelentik az exportnak is a döntő hányadát, de hozzátenném, a könyvkiadást például Tajvanon évente 50 ezer könyv cím jelenik meg, Magyarországon 8 ezer. És ott több mint 10 ezer könyvkiadó van, és működik és megél, pedig azért a kínai nyelven való könyvkiadás kicsit nehezebb és bonyolultabb. És ott rendezik az Ázsiai Könyvfesztivál Tajpejben minden évben, és az én kedves barátom Chuan Kung-che, aki Magyarországon is dolgozott, festőművész volt, de diplomataként is tevékenykedett, Magyarországból számos könyvet írt. Annyira megszerette Magyarországot és a magyarokat.
Az engem még nagyon érdekelne, hogy ugye Chiang Kai-shek egy diktatúrával indította el Tajvannak a lendületét és az ország történetét, de azért ne feledjük el, hogy ő Kínából érkezett, és maga a Tajvan is ugye a kínai befolyási övezetben lévén nagyon nehéz politikai helyzetben volt. Ügyesen kellett ahhoz politizálni, hogy Kína ne kebelezze be, a kínai kommunizmus ne tartsa ezt egy ilyen gyarmati országnak, tehát ne akarja a kínai kommunista párt átvenni a hatalmat. Hogy lehetséges Tajvanon Kínától függetlenül ilyen fejlődést elérni?
Ebben nagyon nagy szerepe volt a világpolitikai helyzetnek is. A koreai háború kitörését követően 1950. június végén az Amerikai Egyesült Államok elnöke Harry Truman tette egy nyilatkozatot, amiben kifejtette, hogy Koreát nem szabad magára hagyni akkor, amikor Kim Il-sung csapatai lerohanják Dél-Koreát, részben kínai támogatással. És ez a fenyegetés Tajvanra is vonatkozik kínai részről. És Harry Truman világossá tette, hogy Tajvan mögött ott áll az Amerikai Egyesült Államok hadereje, államgépezete és gazdasága. Rendkívüli segélyeket kapott Tajvan az Amerikai Egyesült Államoktól, katonai segélyeket is, de gazdasági segélyeket is, hogy ebben az egyenlőtlennek és kilátástalannak tűnő szembenállásban Tajvan ne vesszen el. Harry Truman odarendelte a 7. amerikai flottát a tajvani partokhoz, figyelmeztetésül, hogy kivel kerülnek szembe a népi Kínából érkező haditengerészek. 1958-ban Kinment támadás érte népi Kína részéről, naponta lőtték Kinment szigetét, ami közel van a népi Kína partjaihoz, de jogilag ez Tajvanhoz tartozik. És naponta több száz gránátot, bombát dobtak le Kinmen szigetére, ahol nagyon sok áldozat volt. Partra is szálltak, de csak kimenen. Tajvanon nem kísérelték meg a partozást, 1566 km hosszú a tajvani partvonal. Ennek a védelme nem egyszerű, nem könnyű, de a tajvaniak hihetetlen erőforrásokat koncentrálnak arra, hogy itt ne legyen invázió. És az Amerikai Egyesült Államok segítsége később is megnyilvánult, amikor Dwight Eisenhower lett az Amerikai Egyesült Államok elnöke, republikánus volt, Harry Truman demokrata, de a Tajvan kérdésben azonos volt az álláspontjuk, Tajvant nem szabad magára adni, mellette kell állni, segíteni kell. És ez akkor is így maradt, amikor már a népi Kína foglalt el az ENSZ-be a kínai nép képviseletének a helyét, és akkor jött az egy Kína elv, hogy csak Peking képviselheti a kínaiak érdekeit. Hát ez érdekes, mert azért két Németország volt, de volt az NDK-nak is, meg az NSZK-nak is ENSZ képviselte. Bonnak is volt, meg Berlinnek is. Észak-Koreának is, Dél-Koreának is külön képviselete lehetett, de ugyanez meg volt Jemennel is, Észak-Jemennel és Dél-Jemennel. Tajvannal nem, mert Chiang Kai-shek szerencsétlen módon azt mondta, ha fölveszik Pekinget, népi Kínát az ENSZ-ben, és ennek már megvolt minden esélye, mert Henry Kissinger és Richard Nixon ezt már szorgalmazták, akkor ők kilépnek. És azt gondolt, hogy akkor nem veszik fel népi Kínát, nehogy ők kilépjenek. Hát fölvették. És akkor ők léptek ki, a maguk döntését hozták meg, ami egy szerencsétlen döntés volt, mert így kirekesztették magukat abból a világszervezetben, ahol egyébként komoly helyük lenne, hiszen a egészségügyi világszervezetben, meteorológiai világszervezetben rengeteg olyan kérdés van, aminek a megoldását ők is elősegítik, hiszen a járványügyi helyzettől kezdve a tajfunok előrejelzéséig ezernyi kérdés van, ami nem egyszerű, hogyha tajvani hozzájárulás ehhez nincs. Nem lehet világörökségük sem. A tarokkos szurdok az egyik legcsodálatosabb természeti képződmény, de mivel az UNESCO hozza a döntéseket, és az az ENSZ-nek a kulturális és tudományos szervezete, így ez nem kerülhet napirend, hogy a tarokkos szurdok világörökségi kérdését megbeszélhessék, megtárgyalhassák. A megmaradáshoz az is hozzájárult, hogy a tajvaniak nem akartak elmenni Tajvanról. Nagyon szerették. Ők ezt a saját szülőföldjüknek, hazájuknak tekintették úgy, hogy a rokonság jelentős része szárazföldi Kínában, népi Kínában, ahogy angolul mondják mainland China, ott élt. Nem akart elmenni, és azok a fiatalok, akik rokoni szálakon kijutottak tanulni Angliába és az Amerikai Egyesült Államokban, végzés után mind arra törekedtek, hogy hazatérjenek, és ott szolgálják az országokat. Persze hozzáteszem, a 60-as évek után az életszínvonal emelkedett. Ma már a világkereskedelem első 10 országa között vannak, és a valutatartalékaik is hatalmasak. A fizetések is nagyon magasak, komoly ösztöndíjakat adnak, és van két társadalmi réteg, a fegyveres erők és a tanárok, akik adómentességet élveznek. A munkájuk pedig nem kevés. Én találkoztam tanárokkal, akik önkéntesként, nyugdíjas önkéntesként múzeumokban dolgoztak. És volt, aki 150 kilométert autózott azért, hogy a természettudományi múzeumban egy-egy napot dolgozzon. De olyan magas nyugdíjat kap, hogy ez lehetővé teszi számára, és elmondta, van egy téli vakáció, amikor általában elmennek Honoluluba, a Hawaii-szigetekbe, vagy Amerika melegebb tájaiba, Floridába, és van egy másik vakáció, amikor Ausztráliába vagy Japánba mennek. És ez belefér a nyugdíjukba.
Ilyen a tanári élet Tajvanon.
Ez így van.
Továbbra is a Magyar Katolikus Rádiót, és benne a házunk táján hallják. Vendégünk dr. Kubasek János geográfus, a Magyar Földrajzi Múzeum címzetes igazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, aki most Tajvánról beszél nekünk, arról a kis tigrisről, amelynek a történetéről, függetlenedéséről hallhattunk eddig, hiszen kínaiak élnek Tajvanon, de ez a Kína, ez az egyensúly a kommunista Kínával szemben. Mondhatom így, hogy egyensúlyt teremthet? Képes-e Tajvan egyensúlyt teremteni?
Gazdasági értelemben nem. Tehát nyilván ez egy kis ország. A szellemi lelki értelemben azt mondanám, hogy ez egy család, a kínai család, a kínai kultúra. Az más dolog, hogy Tajvan már bizonyította, hogy olyan úton indult el, ahol az európai értékrend, az európai világ nézetei, és ebbe beleértem a sajtószabadságot, a gondolatszabadságot, a demokráciát, a szabad választások, nem műválasztások esélyeit, akkor azt kell mondanom, hogy egy nagyszerű példa. De én ezt a két területet nem tekintem egymással szemben állónak. Ezek egymáshoz tartoznak, még akkor is, hogyha a világpolitika porondján időnként súlyos atrocitások történnek. Ne felejtsük el, hatalmas beruházások vannak népi Kínában, amik tajvani tőkével létesültek. Körülbelül 5 millió tajvani él népi Kínában, szárazföldi Kínában, és dolgozik tajvani állampolgárként. A pekingi olimpia idején nem volt elegendő angol nyelven tudó kínai fiatal, Tajvanról kellett fiatalokat hívni, hogy segítsenek a tolmácsolási és kalauzolási tekintetben a olimpiai játékok idején. A másfél milliárdos Kínában nem volt annyi angolul tudó fiatal, akit a munkából ki lehetett volna 3 hétre venni. És Tajvanról kellett hívni őket. De én is találkoztam Tibetben és Dél-Kínában is tajvani fiatalokkal, akik szállodai recepciósként utazási irodákban dolgoztak, remekül tudnak angolul.
Tehát ilyen élén kapcsolat van a népi Kína és Tájván között. Hát, keveset beszéltünk még arról, hogy milyen a természeti kincse, földrajzi kincse Tájvánnak, pedig azt hiszem, hogy Kubasek János talán először erről kellett volna kérdeznem.
A geográfusnak az egyik legfontosabb a táj, hogy milyen a táj. Lenyűgöző az, hogy a sziget központi hegyvidékéből induló folyók olyan vízrendszert hoznak létre és alkotnak, amik egyedülállók. A természet elég mostoha, mondhatnám azt, hogy az Ázsia és a Filippino kőzetlemezek találkozásánál földrengéseknek erősen ki van téve. 6-7-es erejű földrengések gyakran okoznak nagy pusztításokat Tajvan szigetén. Voltam például Puliba, ahol megmutatták nekem egy kiállítást földrengésekről, és az, hogy egy-egy földrengés után a kereső kutató mentő alakulatok milyen nagy erőket mozgósítanak, de mivel Tajvanba se szabad bevinni például kutyát, jöttek mentőkutyával földrengés utáni bomokat kutatni, a szabály szerint 40 napra karanténba kell tenni az érkező mentőkutyát. Hát 40 nap után a bomok alól kit lehet élve kivenni? De 40 napos karantén az kötelező a mentőkutyának.
Nincsenek kutyák Tájvanon?
Vannak kutyák, de nem mentőkutyák. Nem, és az év az nem mindegy. Hozzáteszem, amikor ott jártam, nagy vita volt arról, hogy az éttermekbe szabad-e kutyahúst adni. Parlamenti vita nem volt erről. Mert ott azért kobolkutyák nincsenek, mert ha vannak, azok hamar serpenyőbe kerülnek. Macskahús is, kutyahús is előfordul, hogy serpenyőbe kerül, de a mentőkutya az külön kell kiképezni, és annak nagyon nagy tudásának kellni. Míg a földrajzhoz visszatérve, vulkánkitörések is jelentős tájformáló erők voltak, ma már nem, de utóvulkáni működések vannak a Yangmingshan Nemzeti Parkban, szolfatárákat, fumarolákat, gőz kiáramlását mutató krátereket, illetve kürtőket láthatunk, és Jekliu környékén a tengeri abráziós sziklaformák, ahol a tenger hullámverése, hullámmarása fantasztikus szépségű szikla alakzatokat épít, és még kasra emlékeztető formációkat. A Kentingi Nemzeti Park gyönyörű tájakat mutat, amikor én ott jártam, akkor éppen megfújták a vészkürtöket, hogy egy görög hajó balesetet szenvedett, és most Tajvan természeti katasztrófába fog belepusztulni. Egy 500 méteres partszakasz valóban olajszennyezési jeleket mutatott. Voltak állatok, tengeri madarak, néhány halami, itt a sziklákon az olajszennyezés áldozataként vergődött. Ezt a televíziós csatornák minden nap fő műsoridőben jelentékenyen mutatták, ugyanazt a halat 5 féle szögben. Hogy micsoda katasztrófa van? Nem volt akkora katasztrófa, hát csak nem 1600 kilométeres a partszakasz, és ebből 500 méter volt szennyezve. És a Természettudományi Múzeum főigazgatója mondta nekem, amikor milliárdos költségvetéssel elkészült a Természettudományi Múzeum, akkor a híradóban főműsoridőben mindössze egyetlen percet szántak arra, hogy ezt a sok jót bemutassák. De a kevés hosszat azt nagyon nagy energiákkal mutatták meg. A természet másik szépsége...
A tajvani média sem más.
Hát a tajvani média is olyan, amilyen. A természethez hozzátartozik a csodálatos növénytakaró, amit nagyon védenek, 53%-kal szigetnek, természetes növénytakaró. 3000 méter fölé magasodó hegycsúcsok télen ideális hitelepeket mutatnak a járdehegységbe, csak nem 4000 méter magasra nyúlnak fel a bérce, komoly hegymászó túrákat is lehet tenni, és ezeket óvják. Például fölvittek engem Alisán hegységbe, és ott töltöttünk 2 napot, és mutatták az erdőgazdasági épületet, meg a kutatóházat. Finnországból hozzák a fát. Finnországi bönkfákból építették fel azokat a házakat, amit itteni bönkfából is fel lehetne építeni, de akkor azt ki kellene vágni. Nem vágják ki. Hozzák a fát a Fülöp-szigetekről, hozzák a fát Borneóból, és hozzák a fát Finnországból. Ez 12 000 kilométeres szállítási útvonal.
Azért is fontos, és egyébként kivételes ez, mert a környező országokban az erdőirtás olyan mértékű, hogy van, ahol azt prognosztizálják, hogy az esőerdők fogyatkozás és az ottani állatok pusztulása miatt hatalmas környezeti károkat szenved most már ez az őv, ami miatt különösen fontosak ezek a szigetek, amelyek konzerválják a számunkra ezt az élővilágot.
Felkerestem egy másik magyar szerzetest, Verbita atyát, Zsoldos Imbét, aki Fuzsen Egyetem francia tanszékét vezette, és ő elmondta, hogy amikor ide került Tajvanra, a francia tanszék vezetői posztját kapta meg 16 pályázó közül, 5 választották ki, a 16-ból 12 született francia volt. Azt mondta, hogy Mocsár vidéken építették fel az egyetemet, de gyönyörű egyetemi kampusz van, és körülötte nagyszerű park. És a parkokat is megőrzik, és gondoskodnak erről, én nem láttam sehol vandalizmusnak a nyomát. Pedig azért egy hónapot rengeteg helyen megfordultam. De vigyáznak a természetre, rengeteg virág, endemikus növények, madarak. Persze vannak figyelmeztető jelzőtáblák darázsveszélyre, vannak helyek, ahol bizony a darázs az nagyon komoly kihívás, és a kígyók, mert az is van bőven, persze ők is előfordulnak a konyhába, tehát a tányéba is rákerülhet, kígyósültet, kígyópörköltet, kígyólevest, azt készítenek, de mindenképpen igyekeznek megőrizni a természeti környezet szépségét, nem könnyű, mert túlnépesedett a sziget. A Tarokus-szurdokon átvezető útvonal minden kilométerének a megépítése követelt emberáldozatot. Ez az 1950-es, 60-as években történt. És az őslakók, akik a lakosság arányszámát tekintve nincsenek sokan, ez 2% lehet, a bununok, az atajálok, a csók. A csók között egy másik magyar atya is dolgozott, Szakos József, aki a csóknak a szótárát készítette, és a csók szokásait írta le, és motorral járta a hegyi falvakat, hogy a csókról írjon, és a csónyelv legkiválóbb ismerőjeként ő tette rá a világtérképre a csókat, a magyar Szakos József. De megemlíthetném Vajda Tibort, aki szintén járt a bununok között, akik Tajvan őslakói elzárt, eldugott falvakban laknak, oda csak gyalogszerrel lehetett elmenni. Vajda Tibor atya egy évben tucatnyi cipőtalpát nyűjtte el az utakon, amiket meg kellett tennie, meredek hegyi utakon, például a Livu folyó szurdokába, de a bununok közé elment, eljutott, és írt róluk. Egyébként magyar-kínai szótárat is készített, 16 kötetes szótárat, Vajda Tibor. És akkor Zsámár atyát is megemlíthetném, vagy Ácsbold atyát, aki Zala megyéből hozott almafa magokat és almafákat telepített Tajvanon, Ácsbold atya, aki egy jezsuita atya volt, de külön beszélhetnék Maron Józsefről, aki kínai gyorsívást és zenét tanított kínai iskolákban. És Bence atya volt a másik, aki asztalos műhelyt hozott létre, nincsen olyan keresztény templom Tajvanon, ahol ne látnánk az ő kezenyomát, vagy egy oltárban, vagy egy asztalon, vagy egy szekrényen, vagy egy sekvessei bútoron, vagy akár a templom padjain is. Ők mind-mind magyarok voltak, magyar atyák, akik egymástól is elszigetelve éltek, dolgoztak, de ott hagyták a kezük nyomát a fejlődésen, és ezt elismerték. Maron atya a legmagasabb állami kitüntetést kapta meg Tajvanon. Az oktatásban végzett munkájának az elismeréseképpen.
Ezek az őslakosok, akiket most említett, akik olyan nagyon kevesen vannak a kínai lakossághoz képest, ma milyen körülmények között élhetnek?
A falvakban a viszonyok, életkörülmények azért szerényebbek.
Biztonságban vannak? Tehát úgy képzeltem most, hogy az a fő kérdésem, hogy a kínai többség rájuk is vigyáz, vagy tiszteletben tartja az ő kultúrájukat, nyelvüket?
A távoli területek már eleve leblokkolják az odajutás lehetőségét, a megközelíthetőség is. A fiatalok, akik bejuthatnak iskolákba, tovább tanulhatnak, az ő helyzetük sajátos. Ők olyan fogyasztási szokásokkal, olyan technológiai újdonságokkal találkoznak, amelyeknek a megszerzése az életüket átváltoztatja. És már nem akarnak abba a falu közösségbe visszamenni, ami nekik természetes világuk volt, és megpróbálnak a városokban boldogulni, ez ellentmondásokat is szül. Voltak nagyon komoly gondok a környezetszennyezés terén, hiszen sok olyan gyümölcslé került be, amelyek bádogdobozokba és flakonokba, autókkal nagy tömegbe jutottak be, és nagyon nagy szemét halmuk keletkeztek.
Ezt egyébként az őslakosok által lakott területeken.
Oda az őslakosokhoz vittek el, például a dobozos kólát, rengeteg doboz került így ki szemétbe. De érdekelté lehetett tenni őket, hogy összeszedjék. Például meghirdettek különböző akciókat, hogy megjelenik egy teherautó, és hoz káposztát, vagy hoz krumplit, és aki ahány kilogram szemetet hoz, azt ott lemérik, annyi kilogram káposztát, vagy annyi kilogram krumplit vehet el az autóról. A vizek szennyezése is egy nagy probléma. De megvannak az őslakók, a tájálók is bunulok, találkoztam velük, hát hosszabb időt kellene persze ott tölteni ahhoz, hogy az ember részletes benyomásokat szerezzem. Nem csak a néprajzi múzeumoknak, a skanzeneknek a világában léteznek ők, megőrizték a nyelvüket, megőrizték népviseletüket, szokásaikat, és nagyon finom ételeket.
És mennyire más az ő kultúrájuk, mint a többi tájvani?
Természetközeliség. A természetben élnek. A teljes természetközeliség építészetben, a házakban, sok mindenben ez látszik, és ez érződik.
Az és vajon a hitviláguk?
Az is megvan. Tajvanon a buddhizmus a fő, a meghatározó, de Konfucius templomait is lehet látni sokfelé. Kvanceningben, az égő források völgyében magam is láttam azt, hogy kis tavak vannak, táncot járnak lidépces fényel a vulkáni gázok, amelyeket egy-egy papírcsovágyban gyújtanak meg, és az esti időszakban ez olyan, mintha táncolna a láng. A vallási közösségek közül a kereszténység is nagyon erős, a reformátusok is jelen vannak, és a katolikusok nagy számban, de élnek muhamedánok is. Az én kérésem az volt a vendéglátóim felé, hogy szeretnék minden vallási közösség képviselőivel találkozni. És ezt lehetővé tették az utolsó előtti nap, egy még kimaradt a muszlimok, a muhamedánok. És megszervezték azt is, én mondtam, szeretnék elmenni mecsetbe, beszélgetni emberekkel és vallási vezetőkkel. És fogadott az egyik mecsetnek a előjárója, civilben egyébként kémia professzor, és amikor szóba kerül, hogy én Magyarországról jöttem, azt mondtam, Magyarország egy nagyon jó ország. És mondom, és mire alapoz ezt a véleményét? Azt mondja arra, hogy a jugoszláv háború idején a Balkánból elmenekült boszniai muzulmánokat Magyarország befogadta, élelmet adott nekik, szállást adott nekik, biztonságot adott nekik, és ezt ők mindnyájan számon tartják. Ha nem fogadtuk volna be, azt is számon tartották volna. Hozzá kell még azt is, nem Csanka se keresztény volt. És ő mondta, hogy ebben a buddhista világban Krisztus tanításait is szeretné átültetni. Nagyon nehéz volt ez. Őt sokan diktátorként, az emberi jogok eltiprójaként is emlegették. A Csankasek mauzóleum megnyitásakor voltak tiltakozások is ellen. De Tajvan túlélte a legnehezebb időszakokat. Az én tajvani látogatásom egyik legfőbb tanúsága az volt, hogy a jót kell keresni, az értékeket, a teljesítményeket példának tekinteni, és ebben a tajvaniak mindig nagyszerű példákat adtak, Konfucius gondolatait lehet felidézni, soha nem az igazság teszi nagyjá az embert. Az ember teszi nagyjá az igazságot, de ezért tenni kell, ez nem magától van, és egy régi tajvani mondás ma is találó, dinnye magevéstől senki nem várhatja a napfelkeltét.
Köszönöm szépen Kubasek Jánosnak, a Magyar Földrajzi Múzeum címzetes igazgatójának, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanárának, hogy eljött a Magyar Katolikus Rádióban. Köszönöm hallgatóinknak a figyelmet, búcsúzom munkatársaink Peresztegi Attila zenei szerkesztő és Urbán Péter technikus nevében is. A szerkesztő riportert, Szabó Csillát hallották.